95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az imádság a remény legfőbb éltetője, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Szeptembertől továbbra is minden tárgy bevihető lesz az iskolába, amely a tanulást segíti, de az nem, amely a tanulást akadályozza, vagy a diákok testi épségét veszélyezteti, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Rétvári Bence azt írta, társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az iskolába be nem vihető, illetve korlátozottan bevihető tárgyakról szóló jogszabálytervezetet. A javaslat szerint szeptembertől tilos lesz olyan tárgyat az iskolába bevinni, amely a közbiztonságra veszélyes, amelyet a büntető törvénykönyv, illetve a szabálysértési jogszabály tilt, valamint amely 18 éven aluliaknak nem értékesíthető. Nem tiltott, de használatukban korlátozott tárgyak lesznek a mobiltelefonok és más okos eszközök. A jogszabály betartásáról az iskolának kell gondoskodnia. A pedagógus ezért jogosult lesz a jogszabály betartásának ellenőrzésére, írta. Felhívta a figyelmet rá, hogy a bűnyi iskolai késelési eset is rámutatott. Szükséges olyan jogszabályt alkotni, amely segít megakadályozni a hasonló tragédiákat. A jogszabálytervezet szeptembertől felhatalmazza a pedagógusokat, hogy ellenőrizzék, behozott-e a diák magával az iskolába közveszélyes eszközt. Ez az új rendelkezés a diákok és a tanárok biztonságát szolgálja. Az iskolában a gyermekeknek biztonságban kell lenniük, ezt a jogszabályoknak is elő kell segíteniük, szögezte le a posztban az államtitkár. A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt európai parlamenti képviselői minden uniós parlamenti szakbizottságban helyet kaptak, és lehetőségük lesz képviselni a magyarok érdekeit. Tájékoztatott a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja. Közleményében a képviselőcsoport arról tájékoztatott, hogy az Európai Parlament plenáris ülésének pénteki munkanapján bejelentették az egyes bizottságok és albizottságok tagjainak listáját. Az MVM személyre szabott energetikai tanácsadással, naprakész ismeretekkel rendelkező energetikai tanúsítói csapattal segíti az otthonfelújítási programban pályázni vágyókat, és utólagos pénzügyi hozzájárulást nyújt a pályázati saját forráshoz. Közölte az MVM Otthon Plusz ZRT a távirat irodával. A közleményben felidézték. A programon keresztül a kormány vissza nem térítendő támogatással kiegészített, kamatmentes hitellel járul hozzá a magyar családok otthonainak energiahatékonysági javításához. A vissza nem térítendő támogatás és a kamatmentes hitellel együtt akár 6 millió forinttal segítheti az 1990. december 31 előtt épült, életvitelszerűen lakott ingatlanok, egy és több lakásos családi sor vagy ikerházak energetikai korszerűsítését 2024. júliusától. Igénylésének alapfeltétele, hogy az elvégzett beruházás legalább 30%-os energiafogyasztás csökkenést eredményezzen a korszerűsítés előtti állapothoz képest, amit hiteles új típusú energetikai tanúsítványokkal szükséges igazolni. Páratlan nagyerdei környezetben korszerűen felszerelt fesztivál helyszínen várja ismét a látogatókat július 24-e és 27-e között a Debreceni Campus Fesztivál. Az idén 21 program helyszín üzemel majd, ahol 295 zenei produkciót tekinthetnek meg a fesztiválozók, közölték a szervezők a távirat irodával. Közleményükben azt írták, a visszatérő hazai fesztivál kedvencek mellett érdemes az eddigieknél is jobban odafigyelni a hazai könnyű zene feltörekvő tehetségeire. A 4 nap alatt 21 program helyszínen 295 zenei produkció közül 65 debreceni formáció lesz. Végül az időjárásról. Folytatódik a felhőzet növekedése. A keleti északkeleti ország részben a jellemzően fátyol felhős ég mellett több, nyugatabbra a felhős idő mellett kevesebb napsütés valószínű. Utóbbin akár tartósan borult tájak is lehetnek. Elszórtan valószínű esőzápor, nyugaton és délen néhol zivatar is előfordulhat. Nyugat felé haladva fokozatosan nő a csapadék esélye. Az északkeleti, északi szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 27 és 34 fok között alakul, de a tartósabban csapadékos dunántúli tájakon 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Késő estére 19 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Magyar Honvédség új tartalékos kampányát mutatjuk be. Szeretem, megvédem mottóval indít toborzó kampányt a Magyar Honvédség. Életre szóló tapasztalatot, kiképzettséget, közösséghez tartozást, valamint anyagi megbecsülést kínál a Honvédség a belépőknek. A területvédelmi tartalékosok a szerződés aláírásakor bruttó 150 ezer forint szerződéskötési díjat kapnak, valamint minden szolgálatban töltött év után bruttó 600 ezer forint rendelkezésre állási díjat, amit havi 50 ezer forintos kiutalásokban kapnak meg. Bosoda-Bói-Zemplén vármegyében Miskolci és Sátorolja-Újhelyi toborzóirodákban is jelentkezhetnek az érdeklődők. Az új kampányról Orosz Antal ezredes, a Magyar Honvédség második Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred parancsnoka tájékoztatta a közvéleményt.
Arról szeretnék önöknek tájékoztatót tartani, ugye, hogy ebben a hónapban szeretem, megvédem mottóval elindult a területvédelmi tartalékos toborzó kampányunk. Hát először is csak így nagyban, hogy miért van szükség területvédelmi tartalékos katonáknak. Ugye a Magyar Honvédség több komponensből áll, ennek egy igen jelentős komponense a területvédelmi tartalékos komponens. Nagyjából ennek a komponensnek az a feladata, hogy országos lefedettséggel rendelkezik, és ugye nekünk az egyik fő feladatunk az a kiképzés. Mi vagyunk felelősek azért, hogy az első Magyar Honvédségbe belépő katonáknak az alapkiképzését, az egységes alapkiképzését tartjuk mi. Nagyon fontos programunk a gyerekekkel való foglalkozás. Nagyon sok középiskolával van együttműködési megállapodásunk, ennek keretében a fiataloknak tartunk honvédelmi nevelés oktatást, és ugye ebben az évben már a toborzás is a mi feladatunk lesz. Ugye a korábbi toborzó kampányokhoz hasonlóan, ugye korábban, ha már komponensekről is beszéltünk, korábban a szárazföldi komponensnek a nehéz technikájára, az új technikai eszközökre volt egy komolyabb toborzó kampányunk, oda vártuk a fiatalokat, itt főleg szerződéses jogviszonyban arra a katonai pályára, és most hasonlóan egy emelt juttatással várjuk a területvédelmi tartalékos fiatalokat. És a területvédelmi tartalékosokra azért van szükség, mert ugye országos lefedettséggel egyrészt ez a komponens a tartaléka a szárazföldi komponensnek, tehát egységes alapkiképzést követően ugye ezt a állományt utána fel tudjuk készíteni egy szakfelkészítéssel azokra a katonai pályákra is. És ugye a mi sorainkba csatlakozók előtt nem is zárjuk le ezt a kaput. Tehát az első lépcső az, hogy ha valaki bejön területvédelmi tartalékosnak, az is átmehet arra az életpályára is, hogyha itt kezdi nálunk a pályáját. És ezért is van az, hogy mi vagyunk a felelősek az összes belépő erőnek az alapkiképzéséért. Ha már a kiképzésről beszélünk, ugye nálunk ez eléggé rugalmas ez a program, mivel a területvédelmi tartalékosok nagy részének ők a civil társadalomba, a civil pályáról jönnek, és nekik össze kell egyeztetni ezt a civil pályát a mi általunk nyújtott kiképzési programmal. Nekünk egy elég rugalmas kiképzési rendszert kellett létrehozzunk. Ugye van egy minimum 50 napos egységes alapkiképzési programunk, így is bekerülhetnek a sorainkba, de mi, nekünk, ugye a területvédelmi tartalékosoknak egy rugalmas kiképzési program keretében modulrendszerű felkészítést is tudunk tartani. Ez azt jelenti, hogy ők akár hétvégén, szabadidejükbe, szabadságuk terhére egy olyan több modulból álló képzésen is részt tudnak venni, aminek ugye csak egy fix eleme van, az a lőkiképzés, az kell, hogy utoljára végrehajtsák, bármelyik modult végre tudják hajtani a velünk egyeztetett időpontban is. És ugye miért van szükség igazából nagyon sok területvédelmi tartalékosra? Azért, mert ugye a területvédelmi tartalékosok azok országos lefedettséggel, a helyismeretüket kihasználva, a helyi értékeket a helyi közösségbe tudják megvédeni, és ugye mi velük akarunk egy nagyon összetartó közösséget egy élményszerű kiképzés keretében összekovácsolni. És ugye a mostani kampányunk keretében, ami plusz nyújt a Magyar Honvédség, az az, hogy egy emelt bérezés van. Egyébként már január 1-jel visszamenőleg idén volt már emelés a járandóságokba, de most július 1-től, aki most csatlakozik, az már eleve egy, ugye ilyenkor van egy szerződéskötési díj, ez egy egyszeri díjazás, ez is emelt összegben, korábban 31 néhány ezer forint volt, ez most 150 ezer forintra emelkedett. A területvédelmi tartalékosoknak jár egy éves rendelkezésállási díj, ez is korábban egy olyan 266 ezer forint körül összeg volt bruttóba, ez most bruttó 600 ezer forintra emelkedik, és annyi változás van, hogy ez most már havi utalásként is, tehát havi bontásban is havi bruttó 50 ezer forintonként is tudják igényelni a területvédelmi tartalékos katonák, és nyilván amikor bekampányoláson vannak velünk, akkor jár nekik napi díj is. És ezzel azért már egy egész komoly kiegészítő jövedelemhez tudnak jutni, de vannak olyan területvédelmi tartalékos katonák is, akik állandó behíváson vannak. Ugye vannak olyan beosztások, amiket mi nem tudunk tartósan feltölteni, akkor oda tartósan tudunk behívni egy területvédelmi tartalékos katonát, és ő kvázi főállásban tudja ellátni ezt a feladatot, és ott igen komoly jövedelemhez lehet már jutni, tehát hasonlóan magas bérezés, mint ami most van a hivatásos szerződéses állományban, és azt meg kell mondjam, hogy elég jó tapasztalat van ezekkel a területvédelmi tartalékos katonákkal, mert ugye ők önként jelentkeznek a programunkba, eleve nagyon jó hozzáállással szoktak bejönni emberek, és nagyon jó, nagyon hasznos képességekkel jönnek be, amit mi különböző beosztásokba tudunk kamatoztatni. És ugye mit várunk el ezért a területvédelmi tartalékos pályára jelentkezőktől? Ugye van egy alap orvosi vizsgálatunk, fizikai felmérő az az elején nincsen, tehát a fizikai állóképességről arról mi tudunk gondoskodni, tehát bárkit fel tudunk húzni olyan szintre a program keretébe, hogy majd a végén ezt a minimum szintet meg tudja tenni. Ehhez egy sportos életmódot, akár étrend tanácsadást is tudunk adni a programba jelentkezőknek. Ugye amit elvárunk, hogy az első évben mindenképpen teljesíteni kell vagy az alapkiképzést, úgyhogy egységes alapkiképzés formájában, vagy az alapkiképzést modul rendszerbe, ezt az első évben kell teljesíteni, és utána évente minimum 7 nap, amire bekampányoljunk, és elvárjuk azt, hogy a területvédelmi tartalékos katonák bejöjjenek, és valamilyen formában szolgálatot teljesítsenek. Ez lehet akár kiképzés, lehet akár gyakorlat. Most már nagyon sok hazai nemzetközi gyakorlataink vannak, ahol nagyon érdekes élményszerű tapasztalathoz tudnak jutni a területvédelmi tartalékos katonáink. A kiképzés vonatkozásába most már kiléptünk az alapképzésből, már vannak olyan speciális képzéseink élményjelleggel, ezeket idén kezdtük el kialakítani, mesterlövészképzés, búvár, ejtőernyős dolgot akarunk bevezetni, illetve a korszerű technikákra is, pilóta nélküli repülőeszközökre kezdünk el most éppen egy kiképzést. De nagyon érdekes az, hogy jönnek be is területvédelmi tartalékos katonák, akik már eleve civilben is, vagy korábbi katonai pályájuk vonatkozásában is vannak olyan képességek, amiket mi tudunk hasznosítani, tovább tudunk építeni a Magyar Honvédségen belül. Ugye nagyjából ezek a mi elvárásaink, azok körében, aki a mi sorainkba lépnek, és mi az, amit tudunk nyújtani. Tehát mi egy élményszerű képzéssel egy közösséget akarunk építeni. A magyar társadalom egy olyan tudatos célcsoportjára koncentrálunk, akikbe felébredt ez a hazaszeretet, ugye a mottónk is az a szeretem, megvédem. Ugye azt mindenki tudja, hogy milyen értékekkel rendelkezik Magyarország, és ez egy össztársadalmi érdek. Az, aki be megvan ez a hajlam, ahhoz mi, nekünk a területvédelmi tartalékos rendszernek mi hozzá kell tennünk azt a képességet is, hogy képesek legyünk megvédeni ezt a dolgot, ezt a nemzeti értékeket, ami fontos számunkra is. Mi a területvédelmi tartalékos alegységek, mi, nekünk ez a fő feladatunk, nekünk ilyen módon kell a nemzeti ellenálló képességet, az országnak az ellenálló képességét építenünk.
Yes, sir.
Pap Krisztina tartalékos hadnagya bevonulásának útját mutatta be.
Üdvözlöm Önöket, Pap Krisztinának hívnak, és a Majtényi Károly 10-es területvédelmi zászlóainál tartalékos főhadnagyként szolgálom. Hogy miért vagyok én itt? Ez egy nagyon-nagyon régre visszanyúló gondolat volt és érzés az én életemben. Nagyon sokáig az egyéb életkörülmények nem tették lehetővé, hogy ezt a lépést én meghozzam, majd az évek alatt olyan körülmények alakultak, amik ezt a lehetőséget még inkább rontották. A fizikai állapotom miatt esélyem nem volt arra, hogy én ezt a vágyamat valaha megvalósítsam. Majd aztán jött egy fordulat, amikor magam mögött tudtam hagyni ezeket a negatív és rossz körülményeket, és azt mondtam, hogy ha ez sikerült megvalósítanom, akkor képes és alkalmas leszek arra is, hogy tartalékos katonaként felszereljek, és gyakorlatilag másodpercek tört része alatt civil munkámból adódóan ebben az irodában, ebben az helyiségben voltam egy munka miatt, amikor aláírtam a jelentkezési lapot, amit mai napig nem bánok, hiszen olyan sok mindent kaptam ettől a lépéstől, amit máshogy nem tudtam volna pótolni. Nagyon fontos volt számomra, hogy azt a fizikai állapotot, ami akkor a szerződés aláírásakor nálam jelen volt, ezt fent tudjam tartani, vagy fokozni tudjam, és ehhez egy óriási húzóerő volt az, hogy itt a feladat végrehajtásokhoz teljesíteni kell, nem engedhetem meg magamnak azt, hogy romoljon a fizikai állapotom, az állóképességem. És nem utolsó sorban édesanyaként azt gondolom, hogy a mai világban nagyon fontos a gyermekek számára az, hogy olyan kereteket, szabályokat tudjunk nekik mutatni, és olyan értékrendet tudjunk átadni, ami a mindennapokban erősíti őket, képessé teszi őket a világ nagy harcainak megvívására, és egy jövőképet tudjak neki mutatni. Mára ez is megvalósulni látszik, hiszen így a közel 3 év alatt azt tudom mondani, hogy ezt nem csak a saját gyermekemen, hanem a környezetemben élő gyermekeken is látom, hogy igen pozitívan hatott az a döntésem rájuk, amit én akkor itt meghoztam. Civil életemben idős ellátásban dolgozom, és sokan gondolják azt, hogy fér meg a kettő egymás mellett. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy gyönyörűen, hiszen élő példa lehetek arra, hogy minden civil szakterület meg tudja itt találni a helyét, mert mindenkinek van egy olyan érdeklődési köre, amit a Magyar Honvédség tud kamatoztatni. Ehhez semmi másra nincsen szükség, fel kell szerelni, feladatvégrehajtásokban részt venni, és meg fogja találni mindenki a saját útját a Magyar Honvédség kötelékén belül is, hiszen nincs olyan szakterület, nincs olyan érdeklődési kör, amire a Magyar Honvédségnek ne lenne szüksége. Legyen az akár egy szociális munkás is, hiszen szociális munkásként civil életemben rengeteg oktatói múlttal jelentkezem, így nagyon jól tudom ezt kamatoztatni. A Borsod megyében igen nagy intézményszámmal rendelkező honvédkadét program során, hiszen a legtöbb feladat végrehajtásom ehhez kapcsolódik. És ami még fontos kérdés, és mindig megkapom, hogy én nőként hogy élem meg ezt, hát gyakorlatilag nincs különbség. Nekem a saját tapasztalatom az, hogy az egyenruha mögött személyek vannak, és nem nő és férfi, és nem az az elsődleges, hogy milyen nemű az ember, hanem hogy ember. Minden segítséget megkapok, nem azért kapok plusz segítséget adott esetben, mert nő vagyok, hanem azért, mert fejlődni szeretnék, tanulni, és tovább haladni, és ehhez mindent biztosítva tudok lépegetni nagyon apró lépésekkel, sokszor nagy lépésekkel, de pusztán azért, mert valóban azt érzem, hogy egységben dolgozunk, és az a feladat végrehajtás, amit vállaltunk, megkívánja azt, hogy egymás mellett és egymásért dolgozzunk. És ez egy borzasztó fontos dolog, és büszkén mondhatom azt is el, hogy ezt az alapkiképzésem első napjaiban megtapasztaltam már, hiszen mind a kiképzőktől, mind a kiképzésen résztvevő kistársaktól ugyanezt az érzést kaptam, és mai napig meglévő kapcsolatokat ápolok azokkal a személyekkel, akikkel ott akkor nagyon-nagyon izgulva, mindenféle félelmekkel beültünk a kiképzésünk első napjára.
Csetneki Krisztina hadnagy többek között egy munkanapját mutatta be.
Tisztelettel köszöntöm, mikor csatlakozott a honvédséghez, és milyen indítatásból?
Üdvözlöm a hallgatókat. Én 6 évvel ezelőtt kerültem a Magyar Honvédség kötelékébe. Egyfajta pályaelhagyóként kerültem a Magyar Honvédséghez, a fehér köpenyemet terepszínűre cseréltem.
És milyen indítatásból?
Az egészségügy világa rendkívül széles, de mégis nem nyújtott nekem elegendő kihívást, úgyhogy kerestem valamit, ami ezt nekem kompenzálhatja, és mi volt rá a legmegfelelőbb választás, ha nem a Magyar Honvédség.
És hogy tudja kamatoztatni a civil életben megtanult eddigi munkáját?
Hát ahogy szoktam mondani, hogy a Magyar Honvédséget úgy kell elképzelni, mint társadalom a társadalmon belül, tehát mindenféle képesítésnek és szakmának megvan a honvédségi megfelelője. Viccesen szólva, nekünk is van benzinkutasunk, csak mi azt üzemanyag ellátónak hívjuk például. Tehát mindenki egész biztosan megtalálja a helyét a Magyar Honvédségben, úgy, ahogyan én is. Én jelen pillanatban főként pályorientációval és toborzással foglalkozom. Kicsit közel áll az előző szakmámhoz, hiszen ott is gyerekekkel pályorientációval is foglalkoztam.
Mennyi időt vesz igénybe önnek ez a munka így körülbelül hetente?
Ugye én nem tartalékosként vagyok már jelen a Magyar Honvédségben, bár valóban így kezdtem. Először megnéztem, hogy milyen egyenruhában szolgálatot teljesíteni, ezt teljesen testhez állónak éreztem, és alkalmasnak éreztem magamat szerződéses katonai szolgálat vállalására. Hál' Istennek nem csak én, hanem az alkalmassági vizsgálóintézet is így gondolta, ennek következtében pedig szerződéses katonai szolgálatot vállaltam.
Mennyire gyakori ez önöknél, hogy a tartalékos állapotból át lehet jutni a abból, ahol most ön is van?
A Magyar Honvédség szolgálati formái átjárhatóak, tehát fölfelé is és visszafelé is lehet lépni a szolgálati formákban. Jelen esetben az én vonatkozásomra a tartalékos szolgálatból léptem fel a szerződéses katonai szolgálat kapuin belül. Ez bárki számára nyitott a lehetőség.
És hogyha egy kicsit megengedné, hogy a kulisszák mögé lássunk, bemutatná egy napját?
Nincs két egyforma nap, ahogy szoktam mondani, és ez ebből igazán élvezetes és jó ez a munka, de hogyha megpróbálom lesűríteni, hogy mégis miből áll egy napom, ugye reggel 7:30-kor kezdődik a munkaidő, mindig sportfoglalkozással kezdünk, hiszen a katonáknak rendkívül fontos, hogy az állóképességét megőrizzék és azt fejleszték. A sportfoglalkozást követően kezdődnek az érdemi munkák, ilyenkor nyáron rendkívül sok rendezvényre járunk, illetve gyermektáborokba járunk, pályorientációs célzattal, illetve borzó célzattal ugye a rendezvényekre. Ezeknek a tervezése, szervezése és kivitelezése veszi el az időn nagy részét.
Ha megenged egy ilyen kis furcsa kérdés, de hogy látja, hogy a szerződéses katonák mennyire egyszerűdnek, vagy csipkelődnek, vagy mennyire van egy kicsit aláfelé rendeltség a tartalékosokkal szemben?
A Magyar Honvédség rendszerére az aláfölé rendeltség, illetve a hierarchikus rendszer egyértelműen megvan, de csipkelődésnek egyáltalán nem fogalmaznám. A tartalékos katonai szolgálatot vállalóknak a feladata az, hogy kiegészítsék, támogassák, segítsék a szerződéses katonai szolgálatot vállalók munkáját.
A mostani kampányról tudna mondani egy-két mondatot?
Hogyha visszatekintünk az elmúlt időszakra, akkor ez már a harmadik kampánya a Magyar Honvédségnek. Ugye első körben volt a Te készen állsz kampányunk, itt a társadalomnak megüzentük, hogy a haderőfejlesztés kapcsán a Magyar Honvédség hogyan fejlődött, és várjuk a legjobbakat, hiszen mi már készen állunk az ők fogadására. Második kampányként az Embert a Vasra kampány indult az év elején. Itt az új harci járművekre, a PZH-2000-re, illetve a RINX-re kerestük a kezelő személyzetet, és most pedig a Szeretem Megvédem kampány keretein belül a tartalékos szolgáltat vállalókat céloztuk meg.
Mennyire volt sikeres az első két kampány?
Számottevő jelentkező érkezett, nem csak a megyéből, hanem országos szinten is. Azt kell, hogy mondjam, hogy túl teljesítettük az elvártakat is. Érdekli a fiatalokat a Magyar Honvédség, megvan bennük az a szeretetnek a csengője megszólalt, és akkor most, hogy elindítottuk ezt a Szeretem Megvédem kampányt, látjuk a beérkező jelentkezők és érdeklődők számából, hogy ezt már nem is csengőnek nevezhetjük, hanem inkább a harangzúg a fiatalokban, a hazaszeretet harangja.
Nagyon köszönöm a riportot, és sok sikert kívánok a további szolgálatához.
Köszönöm.
Végezetül Csoma Gábor százados megbízott irodavezető beszél a Sátoraljaújhelyi toborzó irodáról is.
Tisztelettel köszöntöm. A toborzó irodának többfajta funkciója is van. Erről beszámolna a hallgatóknak?
Így van, ugye a nagy közönség, illetve a civilek úgy gondolják, hogy itt ez egy toborzó iroda, úgyhogy mi csak a toborzással foglalkozunk, de alapvetően azért sokrétű feladatot látunk el. Ugye, ahogy a nevünkben is benne van a toborzás, az mindenképpen az egyik fő feladatunk, de hozzánk tartozik például az érdekvédelem is, ez annyit tesz, hogy a nyugdíjas katonákkal, a nyugállományú katonákkal is mi foglalkozunk, ugye hozzánk jönnek be és adnak le különböző igényeket. Nyaralásra ugye nekik is biztosít a Magyar Honvédség lehetőséget arra, hogy igénybe vegyék a Magyar Honvédség üdülőit. Tehát egyrészt ez az érdekvédelem, ugye nagyon fontos még a hadisírkutatás, ami szintén itt a mi profilunkba tartozik, itt ugye teljesen a hősi emlékműveknek a felmérésétől, dokumentálásáról, tehát fotóval, GPS koordinátákkal, ez ugye egy meglehetősen nagy megye vagyunk, úgyhogy ez egy nagyon nagy feladat, pláne, hogy alapvetően minden helységbe, illetve községbe, városba van valamilyen világháborús emlékmű, de ugye a hősi halottaknak a sírjainak a felkutatása is hozzánk tartozik. Hozzánk tartozik még ugye a hat kiegészítésnek a feladatai, ami ugye alapvetően békeidőben ugye a toborzás, más jellegű pedig amikor ugye a gazdasági és anyagi szolgáltatásoknak a rendszere is hozzánk tartozik, tehát ugye nekünk fel kell készülni arra, hogyha valamilyen megváltozott minősített időszak áll be, akkor ugye a Magyar Honvédséget mindenképpen el tudjuk látni, illetve a hat kötelezetteket ugye be tudjuk írni, és ugye a felkészítésüket meg tudjuk kezdeni, illetve hogyha valamilyen gazdasági anyagi szolgáltatásra van szüksége a seregnek, ugye alapvetően azt is a toborzírod állománya hajtja végre. Illetve még a honvédelmi nevelés is hozzánk tartozik, ugye ez is egy nagyon fontos feladat. Ugye itt mi próbáljuk a katonai oktatást promótálni. Itt ugye nagyon fontos megemlíteni a altisztképzést, ugye ez az acél altisztképzés, ugye ez egy egyéves tanfolyamrendszerű képzés ugye Szentendrén, illetve van ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a honvéd tisztképző kar. Ezt szoktuk ugye a középiskoláknak bemutatni, alapvetően minimum egyszer, de inkább kétszer évente, úgyhogy ez is ugye egy nagyon fontos feladat. Most már 22 kadétiskola van a Vármegyébe, ezzel Torony magasan a legtöbb, de nyilván ez ugye a megye méretéből is adódik, és ugye az általános középiskolák száma is 60 felett van, úgyhogy azért ez egy meglehetősen nagy feladat, és ugye az, hogy miért is beszélünk erről, ugye ezért is nagyon fontos az, hogy mi ugye fizikailag is egy nagyon nagy megye vagyunk, és ezért fontos az, hogy ne csak új Miskolcon legyen egy irodánk, hanem nagy segítség az, hogy Sátoraljóhelyen is van egy irodánk, mert a Sátoraljóhelyhez eső legközelebbi, hát inkább 4-5 járás, az onnan sokkal könnyebben elérhető, mint innen Miskolcról. Ez nekünk is nagy könnyebbség, illetve nyilvánvalóan a helyi iskoláknak is, civil szervezeteknek abban megszólítanak minket, különböző orientációs előadásokat kérnek tőlünk, illetve bármilyen megjelenést, ami katonai jellegű, azt sokkal könnyebben tudjuk így teljesíteni, hogy nem csak Miskolcon van egy iroda, hanem a Sátoraljóhelyen is van egy iroda, ahonnan az új helyi irodállománya ezeket a felső járásokat le tudja fedni, és ez az állampolgároknak jó, és illetve nekünk is nagy segítség.
Mikor mondhatjuk, hogy a Szeretem, Megvédem kampány sikeres? Hogy látja, hogy van egy számodat, hogyha ennyi jelenkező megérkezne, akkor azzal elégedettek lennének?
Hát ha a zászlóalj feltöltésre kerül 100%-osan, akkor az mindenképpen egy nagy siker. Én eddig azt tapasztalom, hogy a kampány abszolút sikeres és beindult. Én ugye ez a mi irodánk itt, ugye ez most nem látszik, de én így pont rá látok, itt rá hallok az ügyféltérre, és tényleg az egyetemisták is megmozdultak, tehát többször jöttek már egyetemisták, akik jelentkezni szeretnének, és tényleg a legidősebb korosztály, és tehát pont szerintem tegnap vagy tegnap előtt volt egy jelentkező, és 61 éves volt, és mondta, hogy ő nagyon szeretne, és látta a kampányt, és hogy jöhet-e még, és ugye nyilván ugye a jogszabály szerint 65 éves korig lehet jelentkezni tartalékos szolgálati formára is, úgyhogy mindenképpen javasoltuk, illetve nyilvánvalóan, hogyha az orvosi alkalmassági vizsgálaton megfelel, akkor minden további nélkül. Tehát mi azt látjuk, hogy tényleg folyamatos az érdeklődés, mindenképpen nőtt az érdeklődés, de nyilvánvalóan ezt egy célzott kampánnyal ezt még tudjuk fokozni, de egyelőre azt látjuk, hogy tényleg folyamatos is minden nap jönnek és érdeklődnek elég nagy számban. Úgyhogy én bízom benne, hogy azért évvégén, ha esetleg találkozunk megint, akkor elmondhatjuk azt, hogy a zászlóalj 100%-os feltöltöttséggel működik, úgyhogy mindenképpen ez a cél, hogy igen, minél magasabb feltöltéséget érjünk el a helyi területvédelmi zászlóajnál.
Megütötte a fülemet a ütülési lehetősége a honvédségnek, ez a tartalékosokra is vonatkozik?
Így van, a tartalékos állomány is beadhat üdülési igényt.
Nagyon köszönöm, és sok sikert kívánok a kampányhoz és a munkájukhoz.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Kapcsolat című műsorunk, melyben a Magyar Honvédség új tartalékos kampányát mutattuk be. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa áldása az 1500 éves római máriai kont ünneplő klerikus rendnek. Pápai üzenet a párizsi olimpiára. A 2024-es párizsi nyári olimpiai játékok segítsék elő a megbecsülést és a harmóniát. Teljes búcsút nyernek azok, akik megünneplik a nagyszülők és idősek világnapját.
Ferenc pápa áldása az 1500 éves római máriai kont ünneplő klerikus rendnek. A hagyomány szerint 524. július 17-én bízta Szent Első János pápára és Szent Gallára, a római konzul lányára a Santa Maria in Portico kegyképet két szeráf. Az évforduló alkalmából ünnepi esemény sorozatot tartottak a Santa Maria in Portico in Campitelli templomban, ahol az ikont őrzik, és amelynek nagy tisztelője volt Leonardi Szent János. Ferenc pápa levelet küldött a Leonardi által 1574-ben alapított Isten anyjának reguláris klerikusai rend előjárójának. Páter Antonio Piccolónak címzett levelében a Szentatya örömmel csatlakozik imáikhoz, amellyel az örökváros védőszentjeként Romani Portus Securitatis néven tisztelt Máriaikon 1500 éves fennállását ünneplik. Az Isten anyjának reguláris klerikusai őrzik 1601 óta a szűzanya kegyképét, aki szerető és gondoskodó anyaként, világító toronyként vezette gyermekeit a biztos kikötő felé. Gondviselésszerű egybeesés, hogy 2024-ben a remény jubileumát előkészítő évben emlékeznek rendük alapításának 450. évfordulójára, amikor az égi édesanyja tiszteletéről ismert Leonardi Szent János őt választotta a Leonardi karizma hű őrzőjéül, írja levelében a pápa, majd felidézi a kegykép csodás történetét. A Santa Maria in Portico, vagy Árkádos Szűz Mária kultusza Isten anyjának egy csodás jelenése után született, mely 524. július 17-én következett be Szent Galla római patricius nő házában, Szent Első János pápa jelenlétében. Attól kezdve az oszlopcsarnok, ahol a nemes Galla fogadta a szegényeket és a zarándokokat, Mária kegyhelyé és szeretett otthonná vált. Leonárdi Szent János lelki örököseiként a szerzeteseknek ez felszólítás arra, hogy gondozzák és előmozdítsák a szegények és a legutolsók befogadásának értékét, hogy lakóhelyünk és templomaink a világra nyitott oszlopcsarnokok legyenek, ahol vigaszt és segítséget nyújtunk az élet számos nyomorúságától szenvedő embereknek. A szűzanya az egyház számára különösen nehéz pillanatban fedte fel önmagát, kiterjesztve köpenyét első János pápára, aki a békért szenvedett és halt meg, anélkül, hogy megtagadta volna hitét, politikai összeesküvések és testvérháborúk áldozataként. A jelenlegi helyzetben ez arra sarkal minket, hogy elősegítsük a békét és imádkozzunk érte, írja a pápa, majd arra kéri a klerikus szerzeteseket, hogy legyenek a béke építői elsősorban közösségeikben a kiengesztelődést keresve. A testvér élet példája legyen evangéliumi vonzerő a hívek számára, akiknek lelkipásztori szolgálatát végzik. Tekintsenek Máriára, mint a vigasz és a biztos remény jelére, Isten anyai arcára, menedékre, aki folytonosan nekünk ajándékozza fiát, az egyetértés egyedüli forrását, az üdvösség reményét, a béke útját, az ember végső célját. A szent gyógyszerész Leonárdi János ebben a szellemben alapította meg a Boldogságos Szűz Mária megreformált papjainak kongregációját, hogy visszaadja az egyháznak a kezdetek apostoli fényét. Krisztus mindenek előtt, vallotta, vagyis Krisztust helyezte minden dolog középpontjába, őt tette minden dolog mércéjévé. Csak Krisztus az a gyógyír, mely képes meggyógyítani az egyház és az ember bajait. Ez az elkötelezettség, melyet Mária szeretettel elkísér a neki szentelt kongregáció útján, ma is megújul, és egyre nagyobb missziós buzgóságra, folyamatos lelkifejlődésre szólítja a szerzeteseket, követve szent alapítójú buzdítását. Elménk és szívünk tekintete előtt csak Krisztus tisztelete és dicsősége és a megfeszített álljon. Ferenc pápa a jubileumi ünnepségekre utalva arra bátorítja a szerzeteseket, hogy elevenítsék föl Leonárdi Szent János evangelizáló munkáját, aki a Propaganda Fide pápai Orbán kollégium első alkotmányát is megírta, azért, hogy olyan papokat képezzenek, akik válaszolni tudnak a kor missziós kihívásaira. Isten anyjának reguláris klerikusai is viseljék szívükön a szerzetesek átfogó képzését, a megfeszített és feltámadt Krisztushoz hasonulva, aki elsőként támad fel a halottak közül. Tekintsenek Máriára, Krisztus tanítványára és az egyház anyjára, hogy apostolkodásuk a kegyelem csatornája és az evangélium örömteli hírének eszköze legyen. A jubileumra a rend számos kezdeményezéssel készült. Július 14-én szolidáris missziós vásárt tartottak a Turet Szent Johanna Antida Szűz által alapított keresztény szeretett nővérei. Az általuk készített és a templom előtti téren árusított termékek árából befolyt összeget karitatív célokra fordítják. A Kegyelem 60 színe címmel bemutatták Antonio Tarallo könyvét, melyet beszélgetés követett a szerző és a rendi előjáró közreműködésével. A Szentek Csarnoka, Árkádos Szűz Mária, az életszentség kereszteződése témában. Július 16-án este vesperást tartottak Davide Carbonaro potencai érsek vezetésével. Július 17-én, a Mária jelenés ünnepnapján délelőtt közszemlére tették a főoltáron barokk fülkében őrzött kegyképet, hogy a hívek lerúhassák előtte tiszteletüket. Délben imádság, majd délután koncelebrált ünnepi szentmise következett, amelyet Matteo Maria Zuppi, bolognai bíboros érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke mutatott be. A Leonárdi Szent János által alapított kongregáció 1601-ben Rómában is nyitott egy házat a Santa Maria in Portico templom mellett. Áldásos hatással volt az örökvárosra a gyakori szentáldozás és a keresztény tanítás terjesztésével. János érdeklődése és apostoli buzgósága nem szorítkozott pusztán hazája egyházára. Miután megismerkedett a spanyol pappal, Vives atyával, Vele együtt megtervezte egy olyan papi kongregáció megalapítását, amelynek tagjai a hitetlenek között terjesztik majd a keresztény tanítást. Így született meg 1603-ban az az intézmény, amelyből később a Collegium Urbanum Propagandae Fidei bontakozott ki, és amely a missziók római központja lett. Leonardi Szent János élete utolsó éveit Rómában töltötte, itt is halt meg 1609. október 8-án. Először a Santa Maria in Portico templomban temették el, majd amikor ez a templom lett a kongregáció központja, átvitték a Santa Maria in Campitelli templomba. 9. Pius pápa avatta boldoggá 1861-ben, majd 11. Pius szentté 1938-ban. 16. Benedek pápa 2006-ban a gyógyszerészek védőszentjévé nyilvánította. Ünnepét október 9-én tartjuk.
Pápai üzenet a párizsi olimpiára. A 2024-es párizsi nyári olimpiai játékok segítsék elő a megbecsülést és a harmóniát. Ferenc pápa üdvözletét és imáját küldi a közelgő 2024-es párizsi nyári olimpiai játékok előtti a békéért szervezett szentmisére. Annak a reményének ad hangot, hogy a rangos nemzetközi sportesemény hozzájárul a béke és a barátság építéséhez, egy olyan világban, amelynek nagy szüksége van rá. Arra kérem az Urat, hogy halmozza el ajándékaival mindazokat, akik bármilyen módon részt vesznek, akár sportolóként, akár nézőként, valamint támogassa és áldja meg azokat, akik vendégül látják őket, különösen a párizsi és a máshol élő híveket. Ezzel a jó kívánsággal küldte imádságos üdvözletét Ferenc pápa a július 19-én délelőtt 10 órakor megtartott szentmisére a békéért, amelyet a párizsi Madeleine templomban mutattak be a közelgő nyári olimpiai játékok előtt, amelyeknek Párizs ad otthont július 26-a és augusztus 11-e között. Az eukarisztia ünneplését kifejezetten a párizsi játékok olimpiai fegyverszünete kezdetének napján tartották, amelyet a francia püspöki konferencia, a párizsi érsekség és a szent játékok csapata javasolt. Az Egyesült Nemzetek Szervezete által megszavazott olimpiai fegyverszünet egy héttel a játékok megnyitó ünnepsége, július 26-a előtt kezdődik, és egy héttel a paralimpia szeptember 8-i lezárása után ér véget. A szentmisét Celestino Migliore érsek, franciaországi apostoli nuncius vezette, Laurent Ulrich, Párizs érseke, és Emmanuel Gobillard, Digny püspöke, a francia püspöki konferencia olimpiai és paralimpiai küldöttek koncelebrálásával. Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, diplomaták és sportemberek is jelen voltak a szertartáson. Ferenc pápa Ulrich párizsi érseknek franciául küldött, a Szentszék sajtóirodája által pinteken délelőtt közzétett üzenetében csatlakozott a szentmise szándékaihoz. Ebben kérte az Urat, hogy áldja meg az olimpiáért minden szinten munkálkodókat és a résztvevőket. Elismeréssel szólt azokról a keresztény közösségekről, amelyek arra készülnek, hogy szélesre tárják templomaik, iskoláik és otthonaik ajtaját az eseményre. Kiváltképpen nyissák meg szívük ajtaját, tanúságot téve Krisztusról, aki bennük lakik és közvetíti nekik örömét azáltal, hogy az ingyenesség és nagylelkűség jegyében üdvözölnek mindenkit. A pápa köszönetet mondott továbbá azért, mert nem feledkeztek meg a legsebezhetőbb emberekről. Tágabb értelemben remélem, hogy ezeknek a játékoknak a megszervezése csodálatos lehetőség lesz Franciaország egész népe számára a testvéri harmónia megteremtésére, lehetővé téve a különbségeken és az ellentéteken túl a nemzet egységének megerősítését, fogalmazott a pápa üzenetében. A Szentatya hangsúlyozta, hogy együtt örül velük, amikor e rangos nemzetközi sportversenynek adnak otthont, különösen azért, mert a sport egy egyetemes nyelv, amely túlmutat határokon, nyelveken, fajokon, nemzetiségeken és vallásokon. Sőt, képes egyesíteni az embereket, elősegíteni a párbeszédet és a kölcsönös elfogadást, serkenteni az önmagunk legyőzését, támogatni az áldozatkészséget és bátorítani a hűségre a személyi közi kapcsolatokban, továbbá saját korlátaink felismerésére és a kölcsönös elfogadásra és mások értékelésére is. Az olimpiai játékok, ha valóban játékok maradnak, kivételes találkozási helyek lehetnek a népek, még a legellenszenvesebbek számára is, mutatott rá a pápa. Miközben megjegyezte, hogy az öt egymásba fűződő karika a testvériség szellemét képviseli, amelynek az olimpiai eseményt és általában véve a sportversenyt kellene jellemeznie, azt kérte, hogy a párizsi olimpia a világ minden országából érkezők számára legyen alkalom felfedezni és értékelni egymást, hogy lebontsuk az előítéleteket, erősítsük a megbecsülést ott, ahol megvetés és bizalmatlanság van, és a barátságot ott, ahol gyűlölet van. A pápa azt javasolta, hogy a játékok a békét segítsék elő, és ne a háborút, elismerve, hogy ebben a szellemben az ókor bölcsen fegyverszünetet kötött a játékok idejére. Ez az a hagyomány, amelyet a modern kor továbbra is újraéleszt. Ebben a zavaros időszakban, amikor a világ békét súlyos fenyegetés éri, őszintén bízom benne, hogy mindenki szívén viseli, hogy tiszteletben tartsa ezt a fegyverszünetet a konfliktusok megoldásának és a megegyezéshez való visszatérésnek a reményében. Isten irgalmazzon nekünk, kérte Ferenc pápa üzenetében, amelyet a közelgő párizsi olimpiára küldött. Isten világosítsa meg a vezetők lelkiismeretét a rájuk háruló súlyos felelősségről, imádkozott a pápa, és könyörgött, hogy az Úr adjon sikert a béketeremtőknek törekvéseikben, és áldja meg őket. Végül Szent Genovévára és Szent Dénesre, Párizs védőszentjeire, valamint a nagyboldogasszonyra, Franciaország patrónusára bízta az olimpiai játékok sikeres lebonyolítását, és teljes szívéből mindenkire áldását adta, aki részt vesz benne.
Teljes búcsút nyernek azok, akik megünneplik a nagyszülők és idősek világnapját. Ez alkalomból július 28-ára az apostoli penitenciária teljes búcsút kínál az időseknek és azoknak a híveknek, akik a bűnbánat és a szeretet lelkiségétől indítatva részt vesznek a különböző szentmiséken szerte a világon. Hasonlóképpen a betegeknek, az őket ápolóknak és mindenkinek, aki nem tudja elhagyni lakóhelyét, de lélekben csatlakozik a szertartásokhoz. Július 28-án, a hónap 4. vasárnapján tartjuk a nagyszülők és idősek 4. világnapját, amelyet Ferenc pápa hívott életre. Idei témája: Nehogy magamra öregkoromban. Erre a napra az apostoli penitenciária teljes búcsút engedélyez a szokott feltételek mellett: szentségi gyónás, szent áldozás, imádság a Szentatya szándékaira. Angelo de Donatis bíboros, főpenitenciárius látta el kézjegyével a dekrétumot, amelyet Kevin Joseph Ferrell bíboros, a világiak, család és életdikasztérium prefektusa kérvényezett, azért, hogy növelje a hívők áhítatát és előmozdítsa a lelkek üdvösségét. A búcsú a tisztulás állapotában lévő lelkekért is felajánlható. Elnyerhetik továbbá azok a hívek, akik július 28-án kellő időt szentelnek rászoruló vagy nehéz helyzetben lévő idős testvérek meglátogatására, legyenek azok betegek, magányos emberek vagy fogyatékkal élők. Teljes búcsút nyerhetnek, ha lélekben elszakadnak minden bűntől, és szándékukban áll a három szokásos feltétel mielőbbi teljesítése: a beteg idősek, az őket ápoló személyek, és mindazok, akik súlyos okból nem tudják elhagyni otthonukat, de lélekben kapcsolódnak a világnap szertartásaihoz, felajánlva imáikat, életük fájdalmait és szenvedéseit az irgalmas Istennek, különösen miközben a média közvetíti a szertartásokat. Az isteni kegyelem elérésének megkönnyítésére a lelkipásztori szeretet által az apostoli penitenciária arra kéri a papokat, akik rendelkeznek a gyónás meghallgatásához szükséges felhatalmazással, hogy készségesen és nagy lelkűen álljanak rendelkezésre a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatásához. A nagyszülők és idősek 2024-es világnapja az ima évében zajlik, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg azért, hogy segítse a katolikusokat a 2025-ös szent évre való felkészülésben. A pápa 2021-ben alapította a világnapot, amelyet július 4. vasárnapján ünnepel az egyház, Szent Joachim és Szent Anna, Jézus nagyszülei liturgikus ünnepe közelében. Célja, hogy a katolikusok szerte a világon szánjanak időt az időskorúakra, gondolkodjanak el a nagyszülőktől kapott nagy örökségről és bölcsességről. A világnap idei témája a magány, ami sajnos sok idős ember életében keserű valóság, akik gyakran a kiselejtezés kultúrájának áldozatai.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Berda József. Vallomás. Nehéz a becsület. Ezt vallom én is, öregem. S mégis egyre üvöltöm, kiáltom, bitang kínok között halljak meg inkább sem, hogy megtagadjam a múltam. Önmagam. Legyek csúnya bár, olyan rút, hogy az már fertelem, mégsem veszem fel az álarcot én. Arcom az arcom, szemem a szemem. Nézd meg benne magad, mi mesztelen tükre az a léleknek, melynek ura én vagyok csupán. Pipogyáknak való tivornya ez alkuvásra hajló ocsmányvilág, melyben, mint eltévedt idegen, úgy botorkálok én is immár. S bár gyarló vagyok, mégis arra kérlek téged én, igaz Isten, bélyegezz meg, s vedd el az eszem, vagy némíts meg, ha csak egy pillanatra is megfeledkeznék, mire kötelez az emberség, mely a te fenségességed legtisztább forrásából fakadt.
Berda József Vallomás című versét Fehér István mondta el. Berda József, József Attila díjas költő, 1902. február 1-én született Budapesten. 8 gyermekes, szegény szülők gyermeke, aki 14 évesen vesztette el édesanyját. Ez a tragédia érlelte első nyomtatásban megjelenő versét, amely az Újpesti Naplóban jelent meg 1922-ben az Én anyám címmel. A következő évben adták ki első kötetét, a Könnyek útja és egyéb írásokat, melyhez Kródi Gyula írt elő szót. Berda négy elemit végzett lakatosinas volt, majd kifutó, hordár, könyvügynök. Később támaszként tudhatta maga mellett a kor zsenieit, például Illyés Gyulát, Kosztolányi Dezsőt, Kodály Zoltánt, illetve baráti szálak fűzték József Attilához. Verseit többek között a Nyugat, a Szép Halom, az Estlapok és a Szép Szó adták közre. 1966. július 6-án hunyt el.
A nap imája.
Uram, időnként jeges a magányom, és valami jelre vágyom elhagyatottságom pusztájában. De álmomban kioktattál. Felfogtam, hogy minden jel hiába való, mert ha te az én szintemhez tartoznál, nem kényszerítenél a növekedésre, és mit tudok én kezdeni magammal, Uram, amilyen vagyok?
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!